A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A keddesti alkalmaidon a budapesti Dürer rendezvényházban a gyermekkorban kialakuló negatív belső hiedelmekről, sémákról és azok feldolgozásáról, feloldásáról beszélsz. Most eljutottunk az utolsó sémához, ez a 18. séma, a büntető készenlét sajátos belső világához. Azt értjük, hogy büntető, de mi a készenlét?
Hogy valaki állandóan ugrásra kész arra, hogy éles szemmel, éles tekintettel fölismerje, megnevezze, hogy ki, mikor, mit, hogyan csinált rosszul, és rögtön nekilásson a büntetésnek, és addig ne is hagyja abba, míg a másik meg nem bűnhődik.
Hogy ezt elkerülhessük, ezért az érzelmi intelligencia fejlesztésének fokozatairól, lépcsőfokairól beszélünk, amit nem csak a gyermek-szülő kapcsolatban érdemes, hanem a párkapcsolatokban is érdemes megtanulnunk és alkalmaznunk, hogy ez legyen az új készenlétünk. Most annál a résznél tartunk, ahol megnevezem az érzéseket és azonosítom őket. Miért fontos, hogy megnevezzem? Közelebb kerülök magamhoz?
Egyrészt igen, tehát amikor nevet adok valaminek, szoktuk is használni ezt a kifejezést, hogy nevet adni valaminek. Amikor egyszer csak megtalálom a nevét, valahogy könnyebb lesz kézbe venni. Onnantól kezdve jobban tudom, hogy ki vagy mi is ő, mert valahogyan beazonosítottam. És hogy minden, ami ismeretlen, nem egyszer szorongást kelt, aggodalmat hoz, bizonytalanná tesz, feszülté. És amikor meg tudok nevezni valamit, akkor azt tudom mondani, hát akkor tudom, ja, csak erről van szó, ja, hogy akkor ez az. És hogyha van már valaminek vagy valakinek neve, könnyebb hozzá egy viszony kialakítani, mert ahogyan megneveztem valamit, az azt is kifejezi, hogy a természetéből már valamit tudok. Hogy ki is, mi is ő. Tehát akkor a viszonyulásomban is sokkal világosabbá tudom tenni azt, hogy akkor mit érdemes azzal a valamivel vagy valakivel kezdeni, akinek vagy aminek ez a neve.
És miket szoktunk megnevezni? Mert viccesen azt mondtad, hogy ja, most már tudom, hogy depresszión van, akkor most már így fogok viszonyulni hozzá. Hát persze ezek súlyos dolgok, csak hogyha meg tudom nevezni, akkor nyilván egy kicsit közelebb kerültem hozzá. De milyen érzéseket szoktunk ilyenkor megnevezni?
Hát az összes érzés megnevezhető, már hogyha megvan a szókincsünk hozzá. Az a tapasztalat, hogy nekünk felnőtteknek egészen szegényes szókincsünk van, hogy az érzéseinket és érzelmeinket lefessük, és ezért, amikor megkérdezik tőlünk, hogy érzed magad, akkor a legalapvetőbb két válasz, hogy jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam. Tehát tulajdonképpen meg sem nevezzük az érzéseinket. Hát pedig azt kérdezték, hogy. Nem azt a minőséget kérdezték, hogy jól vagy rosszul, hanem hogy. Tulajdonképpen nem nevezzük meg. Az is nagy dolog, ha valaki tudja, hogy egyáltalán jól vagy rosszul érzi magát, hogy egyáltalán elismeri, hogy most jól érzi magát, és akkor tud boldog lenni, vagy elismeri, hogy tényleg nem érzi jól magát, és akkor ezzel valamit kezd. Hát ma az is egy lépés, hogy egyáltalán ezt a kettőt megkülönböztetem, vagy tudatosítom. De az a tapasztalat, hogy még posztgraduális képzéseknél is, segítőek továbbképzésénél is minduntalan problémává válik az, hogy érzéseknek nevet adjunk. És ezért is szoktam azt javasolni, hogyha nem tudunk egy jó kifejezést arra, hogy mit is éltem át, vagy mi is van most bennem, akkor használjunk képeket, hasonlatokat, metaforákat vagy szimbólumokat, mert azok nagyon-nagyon plasztikusak, nem kell hozzájuk sokat gondolkodni, mert a legtöbbünk agyműködésének természetes része, hogy képeket is tud hozni, tehát akkor rögtön tudom azt mondani, hogy te is mondd, hát úgy érzem magam, mint amikor Mici Mackó beszorult az oduba, vagy úgy érzem magam, mint amikor a harkály kopogtat valakinek a fején, vagy úgy érzem magam, mint egy fuldokló, vagy úgy érzem magam, mint a maratonfutás győztese, hát használjunk képeket. Lehet, hogy továbbra se tudnám megmondani, hogy ez milyen érzés is, de ezek a képek általában a környezetünk számára is nagyon világossá teszik, hogy éppen mi is zajlik bennünk.
És egy segítő tud ebben segíteni, hogy minél pontosabban megnevezzük ezt az érzést? Tehát, hogy ne csak azt mondjuk, hogy örülök, az örömérzését érzem, vagy szorongok, hanem hogy még jobban belemenjünk ebbe, és még konkrétabban mondjuk meg az érzést.
Természetesen már csak azért is, mert gyakran nem csak egy érzést érzünk, hanem mondjuk többet, mert van egy felszínesebb érzésünk, és például van egy mélyebb érzésünk, és lehet, hogy egy kis időbe telik, míg a mélyebb érzésig eljussak. Vagy például van egy negatív felszínes érzésem, és van annak a mélyén egy nagyon pozitív vágyam. Ennek a megkülönböztetésnek óriási jelentősége van, hogy én mindig csak annyit mondok, hogy dühös vagyok rád, vagy én magam ezután azt tudom mondani, mert annyira vágytam rá, hogy időben megérkezz, és együtt tudjunk vacsorázni. Hát hogyha egyáltalán nem mindegy, hogy én mindig csak a haragomig jutok el, vagy a harag mögött egy mély vágyat is ki tudok fejezni. És hogyha én azt mondom, hogy annyira vágytam rá, hogy együtt vacsorázzunk, akkor egészen másképpen fogsz reagálni rá, mint ha minduntalan mindig csak a haragomat fejezném ki. És nyilván arról is szó van nem egyszer, hogy ellentétes érzéseket élünk át. Hát például nagyon haragszom rád, de közben nagyon szeretlek. Vagy nagyon megijedtem, de közben nagyon aggódom érted. Hát egészen ellentétes, pozitív, negatív érzéseket is képesek vagyunk egyaránt átélni.
Az érzelmi intelligencia fejlesztésében eljuthatunk a határok kijelöléséhez, ahol azt mondtad, hogy nem érzésekre van szükségem, hanem az igazságra, mert hogy igaz ember akarok lenni.
Az járt a fejemben, hogy az érzelmi intelligencia folyamatában elérkezik az a kulcs pillanat, amikor bejártuk az érzéseinkhez közvetlenül kapcsolódó világát a megfontolásainknak, és tulajdonképpen egy lépéssel hátrébb lépünk, és elkezdjük azt a munkát elvégezni, hogy már most nem az az első kérdésem, hogy mit érzek és az mit csinál velem, hogyan hat rám, hanem megtörtént egy következő lépés, hogy most, hogy ezt mind föltártam, és elfogadtam, és hitelesítettem, és megengedtem, most mit akarok ezután csinálni?
Akkor itt a határoknál már a tetté a főszerep.
A határok kijelölésénél nagyon világossá tudom tenni azt, hogy döntéshelyzetben vagyok, hogy hogyan fogok reagálni egy eseményre és egy érzésre, hogy a döntéshelyzetben azért vagyok, mert szabadsággal rendelkezem, különben nem volnék döntéshelyzetben, és hogy szabadon tudok cselekedni a döntésem nyomán.
És elérkeztünk egy nagyon érdekes ponthoz, a célok meghatározásához. Ez azért is nagyon fontos, mert egyik alapvetése ennek a sémának, hogy fontos, hogy az érzést és a cselekvést megkülönböztessük egymástól. Az erkölcsi megítélés miatt a legfontosabb?
Amiatt is nagyon fontos. Tehát például, hogy amikor valaki úgy dönt, sokszor ez nem is döntés, hanem egy spontán cselekvés, amit ő gyerekkorból hoz, hogy nem megbocsájt, hanem megbosszul valamit, hogy nem egyszer ezzel a bosszúállással egyrészt morálisan nagyon problémás dolgokat tehet, másrészt pedig mindig, amikor az ítélkezést, a büntetést, a bosszúállást választjuk, ezzel tönkretesszük a kapcsolatainkat. És lehetséges az, hogy aki ezzel a sémával él, ő tulajdonképpen, ha megkérdeznénk, hogy akarja-e ő a kapcsolatot, jó kapcsolatot akar-e a férjével, feleségével, gyerekével, szüleivel, barátaival, munkatársaival, beosztottaival, akkor azt mondaná, hát természetes, ő együtt akar velük működni. Nagyon fontos, hogy harmonikus kapcsolatban élhessen bárkivel, vagy harmonikus munkakapcsolat legyen közte és a beosztottai vagy munkatársai között. Miközben nem veszi észre, hogy a büntető készenlétének a gyakorlása, az ítélkezés, büntetés, bűnhődés tulajdonképpen a kapcsolatait felszámolja, ellehetetleníti. A bizalmi légkör tönkreteszi, és hogyha őt arról kérdeznénk, hogy tulajdonképpen értem, jogod van bosszút állni, vagy jogod volna valamiképpen elégtételt kérni, rendben van, elismerem, hogy igazságtalanság történt veled, jogos a sérelmed, de mi a célod? És lehet, hogy egy rövidebb vagy hosszabb idő után azt tudnám mondani, hogy hát azt még nem tudom megmondani, mi a célom, de az biztos nem célom, hogy a feleségem elváljon tőlem, hogy a gyerekeim megutáljanak, hogy senkinek ne legyen kedve velem dolgozni, hogy utáljanak főnökként, hogy ne legyen egyetlen munkatársam sem, mert senki nem akar velem együttműködni, mert hogy kibírhatatlannak tartanak. Hát ez biztos nem célom. Nagy dolog, akkor megtudom, mi nem célom. Na akkor mi a célod? Hát talán az, hogy ezek ne legyenek, hogy úgy a kapcsolataim fönn tudjanak maradni, hogy ne lássam azt mindig, hogy mindenkinek az arca savanyú lesz, vagy hogy idő után már nem szólnak hozzám, vagy elkerülnek, hogy azt szeretném, hogy ne kerüljenek el engem. Ó, ez a célod. De akkor hogy tudjuk ezt összefüggésbe hozni azzal, hogy egyébként meg azt gondolod, hogy bűnhődnie kéne, vagy hogy meg kéne büntetni, vagy hogy akkor az nem igazságos. Na és erről van szó, hogy akkor elkezdünk erről beszélgetni és ezen dolgozni. Hogy rendben van, hogyan tudjuk az igazság érzetedet, a háborgó és jogos igazság érzetedet megnyugtatni. Mi jelenthet ő neki segítséget akkor, ha nem a büntetést vagy a bosszúállást választod.
És ide kapcsolódik az, hogy ugye célt keresünk, és azt ne tévesszük össze a vágyjal. Hogyha a vágyunkat keressük, akkor az talán tévútra vezet. Viszont hogyha a célt látjuk, és azt tűzzük ki magunk elé, ahhoz meg lesznek az eszközeink.
Az a lényegi megkülönböztetés a vágy és a cél között, hogy természetes, hogy vannak vágyaink, jó is, hogy vannak vágyaink, hiszen a célok kitűzésében a vágyaink jelentenek egy alapot, és a vágyainkhoz szükségletek kapcsolódnak. Tehát teljesen rendben van, nem arról van szó, hogy a vágyak nem volnának jók, vagy hogy a hozzájuk kapcsolódó szükségletek ne volnának jók, vagy a rájuk épülő értékek ne volnának jók, hanem arról van szó, hogy a vágyaink vagy beteljesednek, vagy nem. Hogy vagy úgy lesz, vagy nem. Hogy a vágyainkban nagyon sok olyasmi szerepel, ami nem csak rajtunk múlik. Hát miért ne vágyakozhatna egy fiatal nő arra, hogy ő egy ilyen vagy olyan férfivel tudja majd leélni az életét, és lehet, hogy nem talál olyan férfit. Miért ne vágyakozhatna egy férfi arra, hogy ő ilyen vagy olyan munkát szeretne, és lehet, hogy sosem talál olyan munkát. Miért ne vágyakozhatna egy gyerek arra, hogy egy ilyen vagy olyan biciklit kapjon, és mondjuk nem kap ilyen biciklit. Tehát ezért a vágyaink nagyon-nagyon fontosak. Vágyak, szükségletek, értékek, nagyon fontos világ. De a céljaink olyanok, amelyek a mi kezünkben vannak. Az a vágyam, hogy szeretnék egy ilyen biciklit, és ezért például azt mondom, az a célom, hogy egy év alatt annyi zseppénzt spóroljak, amiből meg tudom venni. Az a vágyam, hogy találjak egy olyan férfit, aki, ezért az lesz a célom, hogy magamat úgy alakítsam és formáljam, mondjuk önismeret, önművelés, önnevelés, hogy férfiaknak megakadja a szemük rajtam. Hogy azt mondják, egy ilyen nővel milyen szívesen élek. Ahogy egy kedves ismerősöm mondta ezt, Feri, rájöttem, hogy nem a férfi, nem a pasi hozza a boldogságot, hanem a boldogság hozza a pasit. Hát például akkor az a célkitűzésem, hogyan tudnék harmonikusabb lenni, vagy egészségesebb, hogyan tudok jó dolgokat meglátni. És ebben a pillanatban vonzóbbá váltam. Akkor nem kiszolgáltattam magam annak, hogy hol van már az a férfi, aki ki tudja, mikor vesz már engem észre. De döbbenetes kiszolgáltatottság várni egy férfit, aki majd esetleg észrevesz engem. De ezt semmiképp nem tűzném ki célnak, mert ez egy vágy. Nagyon vágyhatok rá, hogy egyszer csak egy férfinek megakadjon a szeme rajtam. De a célom mi? Hogy olyanná alakuljak és változtassam magam. Úgy fejlődjek, úgy gazdagítsam magam, hogy ha lehet, hogy legnagyobb esélyem legyen arra, hogy egy férfi azt mondja, hát te vagy egy főnyeremény.
Nagyon szép példát hoztál a vágyak és a célok közötti különbségre. Egy Auschwitzot megjárt testvérpárról, ahol a szépség és a szabadság tulajdonképpen, ami két gyönyörű fogalom, ennek kapcsán jutott el egy lány arra, hogy valóban nem vágyakozni kell, hanem célt kitűzni. Mert hogy azt mondta ez a lány, hogy fontos, hogy igazat mondjunk, de az segítse az életet.
Igen.
És hogy hogyan lehet eljutni az igazságból a részvétig? Hogy valóban, ahogy ez a séma is kívánja, hogy ne csak az igazságot keressem, és mögötte a mély vágyat, ugye megtaláljuk az ember legmélyebb vágyát, hanem valóban legyen együttérzés, legyen részvét. Vagy ahogy ez a bizonyos Aquinói Szent Tamás idézet is mondta, az igazság könyörületesség nélkül embertelenség.
Például, hogy rá csodálkozom arra, hogy az igazságnak, ha az valóban az igazság, egyre inkább a nagybetűs igazság, amennyire mi emberek azt képesek vagyunk fölismerni, annak az igazságnak valamiképpen része kellene, hogy legyen. A részvét, az együttérzés, a megbocsájtás. Hát az igazságnak akkor nem, de része az, hogy gyarlók vagyunk. Hogy mindenképpen fogunk bűnt elkövetni, hogy a legjobb szándékunk ellenére is bántani fogjuk egymást, hogy teszünk olyat a legnemesebb törekvéseink közben is, ami valakinek valami érdekét, értékét vagy érzékenységét sérteni fogja. Hát éppen az igazságnak része az, egyszer csak ez azt fogja jelenteni, hogy az igazság körét elkezdjük kitágítani. Egészen addig tágítjuk, hogy az még inkább egyre valódibban az igazság legyen, és ennek része lesz, hogy fölismerjük, hogy egyszer csak ott van már az igazság témáján belül, nem pedig vele szemben. A részvét, a gyarlóság elfogadása, a tökéletlenség elfogadása, az esendőségnek, a kiszolgáltatottságnak, és mindennek a nem csak elfogadása, hanem megbecsülése.
Ha már meghatároztuk a célokat, és azt is tudjuk, hogy van a folyamatnak iránya, akkor kell dolgoznom a lehetséges megoldásokon, megoldások kidolgozásán. Erre mondtál több példát is, egyrészt, hogy lelkesítsük egymást. És a másik, hogy ha elakadok, akkor nem kell rögtön tudnom a megoldást. Ez azt hiszem, hogy azért sokaknak megnyugtató. Ahogy beszéltünk is róla, hogy nagyon fontos, hogy akkor érkezünk el egy olyan pontra, hogy valóban szükség van a fejlődésre, amikor elakadtunk, és akkor hirtelen valóban nem tudjuk a megoldást.
Igen, azt is lehetne mondani két dolgot. Az egyik, hogy fontos, hogy önmagunkat képesek legyünk motiválni erre az érzelmi munkára. Mert ez kifejezetten fárasztó, néha olyan nyögvenyelős, állandóan szembesülünk a saját korlátainkkal, mindig saját magunkkal küzdünk, megharcolunk egy-egy lépésért. Hát nem csoda, hogy nagyon sokan nem szeretik ezt az érzelmi munkát elvégezni. Könnyebb másokat hibáztatni. Könnyebb mindig megmondani, hogy ki a felelős. Gyorsan valakiről a vizes lepedőt ráhúzni, gyorsan találni egy bűnbakot, állandóan panaszkodni, mindig másokat szídni. Sokkal egyszerűbb, arról nem is beszélve, hogy rövid távú megkönnyebbülést okoz. Mikor ezzel szemben egy érzelmi munkát elkezdek végezni, az éppen fordítva, inkább megterhelő lesz. De hosszabb távon, középhosszú távon sokkal jobb helyzetbe fogok kerülni. Ez az egyik. A másik pedig az önmagam motivációja mellett, hogy éppenséggel, amikor a korlátaimig, határaimig eljutok, akkor nem egyszer az erőm is, mintha kezdene elfogyni. Ilyenkor nagyon gyakran sokan azt mondják, hogy hát az önbizalmam elment, vagy hogy nem éreztem elég alkalmasnak magamat arról, hogy ezen az akadályon átverekedjem magam, hogy ezt nem tudom, vagy nem értem, vagy ezt hogy kéne most. Ezért is nagy szükség van arra, hogy érzelmileg mások vagy magam mellé álljak. Hogy ezzel kifejezem azt, hogy képes vagyok ezt a folyamatot vagy ezt a munkát elvégezni. Mert például megbocsájtani valakinek, az egy nagyon komoly és fárasztó munka.
A megoldási javaslatok értékelése a következő pont, és itt ismét John Gottmanhez fordulunk, az érzelmi fejlesztő szülőhöz, hogy amikor a szülő bármit tesz, vagy mondana a gyermekének, akkor az legyen magad előtt az első kérdés, hogy amit csinálsz, az igazságos-e, méltányos-e?
Igen, ez nagyon fontos. Látnivaló, hogy itt már a második szakaszban vagyunk, nem az érzéseinket éljük át és engedélyezzük, hanem azon gondolkozunk, hogy hogyan tudunk szabadon, döntések nyomán cselekedni. És hogy a cselekvésünknek legyen egy mértéke, ez pedig a méltányosság, az igazságosság. Mert hogyha ezen túl mentünk, akkor csak egy adok-kapok van, akkor szemet szemért, fogad fogért, sőt, sok esetben még annál rosszabb megoldások születnek. Tehát ezért nagyon fontos, és milyen izgalmas ez, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lépéseiről beszélünk, és közben milyen világosan eljutottunk ehhez a témához, hogy a válaszomnak igazságosság, méltányosság mértékét kielégítőnek kell lennie.
Köszönöm szépen a gondolataidat, innen folytatjuk a jövő héten, akkor is tartsanak majd velünk, kedves hallgatóink. A technikus Molnár Dénes nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Jenita és a sorozat szakértője
Pál Feri.